háborúra készül Tajvan, erre utal az, hogy újabb védelmi rakétákat vásárolnak az USA-tól, vagy már évtizedek óta erre készülnek?
1949 óta erre készülnek. Annak idején 49-ben ideiglenesen vonultak vissza Tajvanra a köztársasági erők. Pontosabban ők azt gondolták, hogy csak ideiglenesen, és a terv az volt, hogy egy-két év vagy egy-két évtized után, hogyha összeszedik magukat, akkor vissza fognak térni. De hát addig is próbálták ugye megerősíteni a hadseregiket, a védekező képességeiket elsősorban, de egy ideig még komolyan felmerült, hogy ők majd vissza fogják foglalni a nagy Kínát, aztán nyilván erről letettek, és akkor átálltak arra, hogy akkor mindenképpen meg kell védeni magukat, és azóta hát halmozzák fel a legmodernebb amerikai fegyvereket. Tehát az a tény, hogy most éppen az amerikaiak valamilyen föld-levegő rakétarendszert fognak nekik eladni, nem kevés pénzért, abban az égvilágon semmi újdonság nincs. 49 óta az amerikaiak ilyen módon támogatják Tajvant, hogy megosztják vele a legújabb, vagy a legújabbhoz közel álló fegyvereiket. Az egész tajvani hadsereg hát amerikai vadászgépekkel, amerikai rakétákkal, amerikai hajókkal, egyebekkel van felszerelve, úgyhogy ebben önmagában nincsen semmi újdonság.
De erre miért van ön szerint szükség? Most nem feltétlenül ilyen hadászati kérdésekre akarok ezzel utalni, de hogy ez az állandó készenlétben levés miatt szükségszerű, hogy elég félelmetesnek tűnjenek ahhoz, hogy Kína mégse lépjen meg azt a lépést, amiről időnként beszélnek, meg gyakorlatokat tartanak ott a határ környékén a tengeren, hogy megtámadják egyszer Tajvant?
Kína nem rejti vég alá, hogy ő igényt tart Tajvanra, azt gondolja, hogy az ő területe, és nem zárja ki a fegyveres erőszakot sem a visszaszerzésére, úgyhogy ebben semmi titok nincsen. Tajvaniak meg azt nem rejtik vég alá, hogy ők meg nem akarnak egyelőre a Kínai Népköztársaság részeivé válni, és azzal próbálják megakadályozni, hogy Kína esetleg megtámadja őket, hogy felsruffolják egy ilyen támadásnak az árát, vagyis elveszik a kínaiaknak a kedvét attól, hogy megtámadják őket. Mert nyilván, hogyha kínaiak azt gondolnák, hogy pikpak egy-két óra vagy egy-két nap alatt ez az egész sok évtizedes Tajvan kérdés megoldható lenne, akkor megoldanák. De hogyha azzal kell számolniuk, hogy itt egy olyan elhúzódó háborúba kéne belemenniük, amilyen mondjuk ugye Ukrajnában zajlik már, hát ugye 2022 óta, vagy ugye bizonyos számítások szerint 2014 óta, akkor nyilván a kéne kétszer is meggondolják, és ahhoz, hogy a költségeket, tehát a várható költségeit egy katonai támadásnak növeljék, ahhoz ugye Tajvannak a lehető legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie.
Nem pont, hogy az ukrajnai háború akár fel is bátoríthatná Kínát arra, hogy ezt megtegye, mert hogy egyébként a világ megy tovább, megszoktuk, hogy háború van, egy nagyhatalom, egy nála kisebb országot, aminek a területére, egy részére igény tartan, az megtámadta, nem lett világháború, voltak ilyen szankciók, de hát azért Oroszország nincs, hogy is mondjam, térdre kényszerítve, akár Kína is megtehetné ezt az élet, menne tovább gondolhatnák ezt.
Hát ez biztos, hogy figyelik az ukrajnai eseményeket, a kínaiak is, meg a tajvaniak is, és kalkulálgatnak, hogy ez mit jelent számukra. Én azt gondolom, hogy önmagában azért a ukrajnai háború inkább negatív figyelmeztetés Kína számára, hiszen ott is ugye elég egyértelműen az volt a terv, hogy bevonulnak, ukránok megijednek, megadják magukat, pár nap alatt véget ér az egész. Ehelyett lett egy hosszú, hát ilyen felőrlő háború, ami még mindig nem ért véget, és ki tudja, hogy mi lesz a vége. A kínaiak nem szeretik az ilyen bizonytalan kimenetelű dolgokat, tehát én azt gondolom, hogy inkább elvette a kedvüket, ami nem azt jelenti, hogy soha nem fognak semmit csinálni, de ugye a tajvaniak, mint említettem, már majdnem 80 éve készülnek a szárazföld felől érkező támadásra, és ráadásul ugye hát az orosz határ az egy marha nagy síkságon fekszik, így nagyon leegyszerűsítve, hát ott az oroszoknak egy nagy síkságon kéne átmennünk, ehhez képest meg vannak rekedve ott, nem tudom, Bakhmutnál, meg Pokrovsznál, meg ilyen kisvárosoknál, nagyvárosoknak meg se támadtak. A tajvani támadás esetén a kínaiaknak hát át kéne hajózniuk egy több mint 100 km széles tengerszoroson, ott partra kéne szállni értelmezhető számú katonával, meg kéne hódítani olyan szigetet, ennek a kétharmadát magas hegyek borítják, amiket tele vannak fúrva bázisokkal, meg raktárokkal, meg katonai létesítményekkel, mint az emmentáli sajt, úgyhogy nem lenne egy fáklyás menet Tajvannak a megtámadása, ha csak a tajvaniak meg nem adják magukat, vagy nem engedik el azt, hogy megvédjék magukat. Ugye másik oldalról Tajvan meg úgy néz ki ez a dolog, hogyha nem vesznek fegyvereket, akkor megtámadják őket. Tehát akkor egyértelmű, akkor ugye semmi olyan motivációja nem lesz Kínának, hogy miért ne vonuljon be, ezért kell ez a nagy fegyverkezés.
És az, hogy a jelenlegi amerikai vezetés Trump kormányzása alatt ez folytatódik, ez az amerikai fegyverekkel való további fejlesztése Tajvannak, ebben van-e ön szerint meglepő? Esetleg Kína bízhatott-e abba, hogy Trump azért szokott meglepetéseket okozni, meg ígér valamit, de nem feltétlen úgy teszi meg, tehát egy olyan bizonytalan figurája a politikának, és esetleg bízhatott ebbe Kína, vagy épp azért, mert Kína van a túloldalon, aki azért Amerikának jelenleg talán a legnagyobb ellenfele, ezért ebben nem bízhatnak, hanem talán pont ezért is fontos Amerikának, hogy támogassa Tajvan védelmét.
Hát Trump az alapvetően kiszámíthatatlan, de egy dologban nagyon kiszámítható, nagyon szeret drága amerikai ipari termékeket eladni más országoknak, és a fegyverek azok, tehát az amerikai mindig és minden kormány alatt, kivétel nélkül minden kormány alatt az elmúlt évtizedekben adtak el fegyvereket, fegyverrendszereket, vadászgépeket, egyebeket a tajvaniaknak. A Trump pedig különösen szereti ezt, ugye ezt otthon elő tudja adni, mint diplomáciai sikert, hogy munkahelyeket teremtett amerikai iparnak a támogatásával. De az, hogy Trump kiszámíthatatlan lenne Tajvan ügyében, ezt sem gondolom, mert azért Amerika lehet, hogy ő személyesen kiszámíthatatlan, de egyébként ő nem, Tajvanról ebben az elnöki ciklusában nem is beszélt, az előző ciklusában ott rögtön úgy nyitott, hogy hát telefonon beszélt a tajvani elnökkel, még a megválasztása után, de a beiktatása előtt, amin a kínaiak nagyon felháborodtak, milyen évtizedek óta nem volt, hogy amerikai elnök az közvetlenül érintkezik a tajvani elnökkel, és akkor is egy csomó fegyvert eladtak a tajvaniaknak. Tehát az előző ciklusában elég egyetemén pro-Tajvan volt, már így a szokásos amerikai kétértelműség politikáján belül. Mostani ciklusában keveset beszélt róla, de hát azt látjuk, hogy a fegyverbiznisz az továbbra is megy, és semmi olyasmit nem tettek egyelőre az amerikaiak, amik arra utalna, hogy elengedik Tajvan kezét. És ezt nem hinném, hogy csak Trump múlik. Hát ő azért mégiscsak benne van egy washingtoni környezetben. Lényegében héjákkal vette magát körül, tehát a külügyminisztere az, ilyen, azt lehet mondani, hogy az nagyon klasszikus republikánus külügyi establishmentnek a tagja, tehát ez a klasszikus, hát ilyen Kína ügyében héja személynek mondható Mark Rubio, a hadügyminisztere is kínai behéjának számítható, tehát semmi jelét nem adta egyelőre Trump a se személyi döntésebe, se egyéb döntéseibe, hogy ő Tajvannak a kezdét alapvetően elengedné, vagy a kínaiak arra számíthatnának, hogy esetleg leülnek és kötnek egy nagy dílt Trumppal, mit tudom én, hogy ők majd sokkal több szójababot fognak venni cserébe, meg Trump engedi nekik elfoglalni Tajvant, tehát semmiféle jel nem mutat erre. Én azt gondolom, hogy az amerikai politikai elitben kétpárti konszenzus van azt illetően, hogy Tajvan egy olyan fontos stratégiai előnyt jelent, vagy a Tajvannal jó kapcsolat egy olyan fontos stratégiai előnyt jelent Washington számára, hogy erről nem szabad lemondani.
Oké, és egy utolsó kérdés Tajvanhoz, ami most nem a hír alapján aktualitás, csak ha már egy beszéltünk róla, kíváncsi vagyok, hogy egyébként ott ez a évtizedek óta tartó védelmi politika, ez hogyan néz ki a hétköznapokban? Tehát mondjuk van egy sorkatonai kötelezettsége a fiataloknak, lányoknak van ilyen kötelezettsége, ha van, és hogy a hétköznapokban ez tényleg ott van, hogy nem tudom, légiriadó próbát tartanak, és nem tudom, ilyen kötelező gyakorlatok vannak, tehát hogy úgy fel vannak készítve a lakosok arra, hogy ez valamikor tényleg megtörténhet, vagy ez inkább egy ilyen elméleti síkú, és a gyakorlat a katonaságra van hagyva?
Inkább az utóbbi, de ez egyébként változóban van. Például a sorkatonaságot ezt nemrég állították vissza az előző elnöki ciklusban, évszámra már nem emlékszem, pár évvel ezelőtt, nem túl hosszú, tehát néhány hónapos sorkatonaságot vezettek be újra. Korábban volt így a Kuomintang diktatúra alatt, de így a demokratizáció során, így a 90-es években elengedték ezt a sorkatonaságot, tehát annyira biztonságban érezték magukat, hogy nem gondolták, hogy ennek jelentősége van, és mondom, nem olyan régen visszaállították, és ez olyan óriási nagy vitákat nem is váltott ki. Tehát itt a társadalom ezt úgy tűnik, hogy támogatta, vagy elfogadta. A nőknek nincs, és ilyen, hát ott élő diákjaim mesélték, hogy mostában azért szoktak lenni ilyen, nem tudom, próba riadók, hogy valahogy a lakosságot így felkészítsék, de itt nem arról van szó, hogy háborúra készülne a sziget, tehát ez az egész téma, ez így kívülről határozza meg Tajvan, tehát még folyamatosan ugye arról beszélünk, hogy mi van a tajvani szorosban, mit fognak csinálni a kínaiak, jaj, most Xi Jinping összehúzta a szemöldökét. Tajvan ügyébe a tajvani emberek, amennyire én ezt tudom, nem ebben élnek, hogy ők nem tudom, folyamatos háborús veszélyben vannak, eszer tudatában vannak, hogy vannak bizonyos kockázatok, de én úgy, amennyire én személyes élményem kapcsolatai alapján ezt tudom, hogy teljesen normális életet élnek, és nem szerepel a kalkulációikba, hogy itt most hamarosan háború lesz.
Média fújja ezt fölön szerint, vagy csak egyszerűen többet beszélünk róla, mint amennyire ez a tajvani emberek hétköznapjában jelen van?
Szerintem ez a tajvani emberek számára egyfajta ilyen megküzdési stratégia, tehát nem lehet 80 éven keresztül úgy élni, hogy az ember folyamatosan attól retteg, hogy mikor szállnak már partra a kínaiak, tehát ezt tulajdonképpen valamennyire hárítják, és a média az ugye felfújja valamennyire, de ez nyilván annak köszönhető, hogy számukra azért ez az érdekes, tehát a tajvani belpolitikának az aktuális fejleményei, azok nem olyan nagyon érdekesek, hogy azt figyeljük, hogy éppen most nem tudom, a helyhatósági választásokon melyik párt tört előre, és melyik veszítette el a polgármester pozícióknak a nem tudom, egy részét. Tehát, hogy ilyenek minket nyilván kevésbé érdekelnek Tajvan körül. Tehát, hogy ha már Tajvanról van szó, akkor inkább ezt a kínai, tajvani, amerikai háromszöget szokta feszegetni a média, hiszen ez az érdekes.
Önnek mi volt az utolsó olyan tajvani belpolitikai esemény, ami Kína kutatóként felkeltette az érdeklődését, de egyetlen újságíró sem kérdezte meg, hogy kedves Salád Gergely, erről mi a véleménye?
Néhány hete, mert hónapja választott új pártelnököt, a Kuomintang párt. Hát ez nagyon belpolitika. Itt igazából két nagy párt van Tajvanon. Van egy olyan párt, amely alapvetően tajvani identitás súnak vallja magát, és azt gondolja, hogy a tajvaniak azok már nem kínaiak, olyan régen elszakadt Tajvannak a sorsa szárazföldétől, hogy alapvetően mi már egy tajvani nemzet vagyunk, és előbb-utóbb, hogyha a külső helyzet megengedi, akkor ki kell kiáltani a tajvani köztársaságot, és el kell engedni ezt a Kína dolgot, mi nem kínai köztársaság vagyunk, mi nem akarunk már semmit Kínától, mi tajvaniak vagyunk. Ez az egyik pártnak az alapelve, a másik pedig azt mondja, hogy mi alapvetően kínaiak vagyunk, hát kínai beszélünk, Kínából jöttünk, kínai kultúránk, és mi Kínához tartozunk, csak nem a kínai népköztársasághoz, de majd nagyon soká, ha mondjuk Kína demokratizálódik, vagy úgy alakul a helyzet, akkor esetleg napirendre lehet venni az, hogy így megbeszéljük, hogy esetleg visszatérnünk Kínához. A Kuomintang, aminek most új pár elnöke van, az ehhez a vagy az ezt vallja. Ez tulajdonképpen a főtörésvonal, tehát az identitás kérdés a főtörésvonal, nem jobb meg baloldal van, hanem nem tudom, Kína pártiság, meg Tajvan pártiság van, amit identitásban, ami meghatározó törésvonal, és ez a új elnöke a Kuomintang, tehát a Kína párti pártnak, az elég hangsúlyosan Kína párti, és nem áll rosszul a közvélemény kutatások szerint, tehát most ellenzékben van ez a párt, az elnököt a Tajvan párti párt adja, de egyáltalán nem kizárt, hogy a következő elnököt a Kuomintang fogja adni, akkor az jó eséllyel ez a hölgy lesz, és akkor ez teljesen új lapot fog nyitni a kínai-tajvani kapcsolatokba, hogyha tényleg a tajvani emberek úgy döntenének, hogy egy ilyen Kína párti elnökük lesz. Ez nem azt jelenti, hogy egyesülni fognak Kínával, ez azt jelenti, hogy sokkal kisebb lesz a fenyegetés, sokkal jobban megélénkülnek majd a kínai-tajvani kapcsolatok, újraindul a nem tudom, diákcsere, meg a turisztikai együttműködés, meg ez, meg az, meg az. Volt már ilyen korában, volt már kuomintangista elnök, és akkor majd érdemes lesz megint rászenni egy fél órát, hogy beszélgessünk a tajvani kérdésről, mert teljesen más lesz a leányzók fekvése, hogyha éppen legalább egy cikluson keresztül olyan elnöke lesz Tajvannak, aki alapvetően nem áll szemben a kínai identitással.
Köszönöm szépen, érdekes volt hallani, hogy kutatóként ön mint tart fontosnak, amire esetleg újságírók nem csapnak le, ebben nem voltak rakéták. Egy kis öniróniával mondom ezt. És akkor a következő téma, amiben kérném, hogy segítsen kiigazodni nekünk, hogy mi történik, az pedig a Kína és Japán közötti konfliktus. Mi az alapkonfliktus, ami most a két ország egymásnak feszül? Ki kezdte ezt a vitát?
Hát ezt a japánok kezdték 1894-ben.
Ez hosszú lesz, igen?
Amikor, igen, nem mondom el a japán-kínai kapcsolatok történetét, de a lényeg az, hogy a kínaiaknak a japánoktól elszenvedett sérelmeik azok 1894-ig nyúlnak vissza. Akkor kezdődött az első japán-kínai háború, amit a kínaiak elvesztettek, és a japánok betörtek kínai területre. És utána a második világháború szörnyűségek, meg egyebek alapvetően meghatározzák a kínai gondolkodás Japánnal szemben. Tehát ez egy olyan terület, nyilván a történelem az mindenhol fontos, de hogyha érteni akarjuk, hogy miért ilyen hiperérzékenyek a kínaiak bármire, amit a japánok tesznek, akkor tudni kell, hogy hát az egész 20. századi történelem a kínaiak számára, főleg annak az első fele, hát a japánoktól szenvedett megaláztatásoknak, szörnyűségeknek a sorozata, és a kínai identitásnak az egyik legfontosabb eleme az a japán utálat. Én még amikor kínaiak kezdtem tanulni, a tankönyvükben a japánok úgy szerepeltek, hogy a japán ördögök. Tehát nem az volt írva, hogy nem tudom, japán ember, japán személy, hanem a japán ördög, és ez ott az új szavaknál szépen fel volt sorolva. Az olvasmány is valamilyen második világháborús, nem partizán történet volt. Szóval mélyen benne van a kínaiakban, hogy a japánokban nem bíznak, félnek tőlük, nem szeretik őket. A mostani konkrét veszekedés az egész konkrétan az új japán miniszterelnök asszonynak, Takaichi Sanainak a első parlamenti szereplésén mondott beszédével, vagy pontosabban válaszolt egy képviselőnek. Lényegében azt mondta, hogy ha Tajvant támadás éri kínai részről, akkor ezt a Japán értelmezheti úgy, mint Japán létét fenyegető támadást, és ez esetben katonailag is beavatkozik. Finoman fogalmazott, de lényegében azt mondta, hogy ha Kína megtámadja Tajvant, akkor Japán esetleg fegyveresen és Tajvan segítségére siet. És ez nyilván vörös posztó a kínaiaknak, hát ez a lehető legszörnyűbb dolog, amit a Japán mondott. Bárki, hogyha ezt mondaná, a szörnyűség lenne, de hogy egy Japán azt mondja, hogy egy kínai belügynek tartott konfliktusba beavatkozik, az ugye szörnyűségek szörnyűsége, úgyhogy azonnal a kínaiak tiltakoztak, a ószakai kínai konzul kiírta X-re, hogy nem tudom, lényegében azt jött, hogy le kéne vágni ennek a japán miniszter asszonynak a fejét, akkor erre a japánok tiltakoztak, erre a kínaiak felszorították az állampolgáraikat, hogy ne utazgassanak turistáskodni Japánba, a japánok felszorították a saját állampolgáraikat, hogy vigyázzanak magukra Kínában, mert a támadások érhetik őket, behívták kölcsönös a nagyköveteket, és azóta is, tehát én folyamatosan megy a szájkarate már jó néhány hete, mert itt két dolog kapcsolódik össze, egyrészt a japán utálat kínai részről, másrészt pedig a tajvani kérdés kínai részről. Hát itt sikerült a Takaichi asszonynak mind a két lehető legnagyobb érzékenységébe beletaposni a kínaiaknak.
De egyébként ennek az esetleges katonai támogatásnak van bármi előzménye olyan értelemben, hogy mondjuk szoktak közösen hadgyakorlatot tartani japánok a tajvani hadsereggel, vagy ez egy teljesen nulladik pontja egy ilyen mondatnak, tehát hogy soha korábban ez nem merült föl, hogy a szomszédos szigetek segítenék egymást, ez most ezért szól ekkorát, vagy ez is 1894 óta, nyilván Tajvan későbbi ügy, de hogy az elmúlt évtizedekben ez már máskor is volt-e ilyen helyzet, vagy ilyen szókarate?
Hát hivatalos kapcsolat egyébként nincsen Tajvan és Japán között. Japán is a kínai népköztársaságot ismeri el diplomáciailag, ami azt jelenti, hogy Tajvant nem ismerheti el, tehát természetesen közös hadgyakorlatok sincsenek, legalábbis elméletileg, vagy hivatalosan. Gyakorlatilag viszont nagyon szoros jó kapcsolat van Japán és Tajvan között. Ugye pont az említett 1894-95-ös háborúnak az lett a vége, hogy Japán megszerezte Tajvant gyarmatként. Tehát Tajvan 50 éven keresztül 1945-ig japán gyarmat volt, és az összes többi japán gyarmattal ellentétben a tajvaniak nem utálták meg a japánokat, mert olyan gazdasági fejlődést hozott számukra a japán gyarmatosítás, ami elképzelhetetlen lett volna, hogy a Kínában maradnak, úgyhogy ez egy kifejezetten kellemes korszak, kellemes emlékekkel a tajvani emberek jelentős része számára. Azóta is megmaradt egy ilyen fura, tehát baráti viszony Tajvan és Japán között. A diplomáciai elismertséget is sokáig Tokió Tajvannak adta meg, egészen a 70-es évekig, és hát a kapcsolatok vagy a hivatalos kapcsolatok megszakítása után is nagyon szoros a kapcsolat. És ha ránézzünk a térképre, akkor azt látjuk, hogy nagyon közel van a legdélebbi japán szigetcsoport Tajvanhoz. Nem is nagyon lehetne úgy háborúzni ott a környéken, hogy abba Japán ne vonódjon bele. Ezt nyilván a kínaiak is tudják. Tehát, hogyha ott felsorakozna mondjuk a kínai flotta, és blokkád alá vonná Tajvant, akkor ott a japánok sem nagyon tudnának közlekedni. Hát az ő olajszállító hajóiknak, meg kereskedelmi hajóiknak is az útját állnak a japánok, meg ott jó néhány japán sziget is fenyegetve lenne, tehát nem is nagyon tudnának ebből kimaradni, és ezt azért mindenki tudja. Pluszba, hát egy bónuszba pont ezeken a déli szigeteken Okinaván állomásozik a térségnek a legnagyobb amerikai kontingense. Tehát ha kínai-amerikai konfliktus lenne a dologból, akkor meg hát az első dolog az kínaiak részéről az okinavai amerikai bázisok megtámadása lenne, az amerikaiak részéről pedig az, hogy Okinaváról próbálják, nem tudom, repülőkkel vagy hajókkal, bármikkel megvédeni Tajvant, tehát technikailag nem lehetne úgy levezényelni egy Tajvan elleni blokkádot vagy egy háborút, hogy abba a japánok ne keveredjenek bele. És itt egész konkrétan ez a miniszterelnöki kijelentés ez úgy hangzott el, hogy egy ilyen háború az egzisztenciális fenyegetés jelentene Japán részére. Most ez Japánban, hogy egzisztenciális fenyegetés, ez egy törvényi, egy 2015-ös törvényben szereplő, hát ilyen passzus, aminek az a lényege, hogy Japán elvileg, hogy az alkotmánya szerint nem is rendelkezik hadsereggel, persze rendelkezik, csak nem így hívják, de nem is rendelkezik hadsereggel hivatalosan, és lemondott a háborúról, mint a nem tudom, nemzetközi ügyek intézésének lehetőségéről. De egy 2015-ös törvény szerint, hogy ha egzisztenciális fenyegetés éri Japánt oly módon, hogy valamelyik partnerét, szövetségesét megtámadják, akkor a japán önvédelmérők beavatkozhatnak. Ez lényegben legitimálja a japán, hát én kvázi hadseregnek a külföldi bevetését, és most ez a miniszterelnök ez így fogalmazott, hogy Tajvannak a megtámadás az ilyen egzisztenciális fenyegetés lenne. Tehát ebből következik az, hogy ez katonai beavatkozást is jelentene. Tehát itt már ilyen földrajzi okokból se tudnák elkerülni egy háború esetén azt, hogy Japán valamilyen módon bele vonódjon, és hát nyilvánvalóan bármilyen közös gyakorlatok hivatalosan nincsenek, de azért azt látjuk, hogy Japán meg Tajvan az elmúlt évtizedekben eléggé közösen mozgott a nemzetközi ügyekben, különösen ott a környéken. Ez nyilván irritálja a kínaiakat.
Amennyire ön erre rálát most Japánban, ez a miniszterelnöki kijelentés, ez hogyan csapódott le az ottani lakosokban? Bennük van-e Kínával szembeni gyűlölet, tehát ez ilyen közös oda-vissza dolog-e, szimpatizálnak-e Tajvannal, vagy mondjuk inkább azt mondják, hogy nem kéne azért itt ilyesmivel fenyegetőzni, nem tudom, mennyire lát rá erre, ha rálát.
Kevésbé a területem Japán, de amennyire látom, gyűlölet nincs, félelem van Kínával kapcsolatban. Tehát ugye a világháború szörnyűségek azok egyoldalúak voltak, ott a japánok írtották a kínaiakat, és nem a kínaiak a japánokat. Tehát olyan jellegű, mély zsigeri utálat a kínaiak irányába, ami a másik irányban létezik, olyan nincsen a japánok részéről. Természetesen félnek attól, hát meg mit rossz lehet elviselni, hogy 15 éve még ők voltak Ázsia legnagyobb gazdasága, mindenki hozzájuk járt csodálni a japán gazdaságnak, meg technológiának, meg egyebeknek az eredményeit, viszont olyan szinten ugye elhúzott mellettük Kína, hogy már töredéke a japán gazdasága kínainak, és technológiailag jönnek is. Ezt azért nehéz lehet elviselni, hogy sokáig, 100 éven keresztül én vagyok a saját térségemben a legnagyobb király, és most már nem én vagyok, van egy nálam nagyobb. Ráadásul ez a valaki, ez nem annyira szeret engem történeti okokból, tehát van egy ilyen gyanakvás félelem Kínától. Ami persze nem azt jelenti, hogy ne bizniszelnének nagyon vidáman a kínaiakkal, meg még ez a japán utálat sem azt jelenti, hogy maguk a kínaiak ne bizniszelnének nagyon vidáman a japánokkal, tehát ez az üzleti kapcsolatokra csak időnként terjed ki ez a politikai, meg történeti bizalmatlanság. Hát nem véletlen, hogy éppen azért érinti a turizmusnak a visszaesése most rosszul a japánokat, mert nagyon jelentős volt a Japánba áramló kínai turistáknak a száma, és hatalmas bevételt termeltek Japánnak a kínaiak, mert szívesen jártak Japánba, annak ellenére, hogy nem szeretik a japánokat ilyen történő okokból. Tehát ilyen kínai utálat nincsen, csak félelem van. Alapvetően a japán társadalom pacifista, Tehát ők nem szeretnének, vagy az emberek nagy része az nem szeretne ilyesmibe bevonulni, de azért van egy elég jelentős szélső jobboldalnak, ugye a nyugati sajtó nagyon könnyen dobálózik ezzel a jelzővel, hogy szélső jobboldal. Vannak tényleg durva szélső jobboldaliak Japánban, de nem is ez a fontos, hanem azért a jobboldalnak a jobb széle az azért elég keményen Kína ellenes tud lenni, és nyilván ennek is vannak támogatói. Ugye fura pártrendszer van Japánban, hogy persze demokráciák, van, meg sokféle párt van, de azért valahogy mindig az egyik párt, vagy egy párt nyer, a liberális demokrata párt. Annak is különböző, hát ilyen tömörülések vannak a párton belül, különböző irányzatok, tehát ez egy nagy gyűjtőpárt, és ez a jelenlegi miniszterelnök asszony, az ennek a liberális demokrata párt nevű nagy gyűjtőpártnak, hát mondjuk így a jobb széléről került ki. Tehát ő nem feltétlenül reprezentálja az egész japán társadalmat, hanem ő a nagy gyűjtőpártnak az egyik végletét képviselő, kifejezetten a Kína ellenes megnyilvánulásairól, újra felfegyverkezés párt megnyilvánulásairól lett híres. Nyilván most ő a miniszterelnök, de ez nem azt jelenti, hogy ezekben az ügyekben, vagy Kína ügyekben ő a teljes japán társadalomnak a támogatását élvezné. Inkább hát így elfogadják ezt, illetve hát nyilván a japánok is, amellett, hogy pacifisták, amellett realisták is, és tudják, hogy hát ez a Kína tényleg fenyegetés jelent. Tehát ezért nem árt fegyverkezni, meg így megerősíteni az önvédelmi erőken.
És akkor a turisztikáról beszélünk még egy pillanatot, említette már a bojkottot. A kínai emberekre ez jól gondolom, hogy jellemző, hogyha azt mondja a kínai vezetés, hogy most ne utazzatok Japánba, akkor ők fogják és lemondják a foglalásaikat, és más irányba tervezik az utazásaikat, mert ezt kéri az én országom vezetése, és ők biztosan jól tudják, hogy nekünk akkor mire van szükségünk, vagy hogy ezzel az egy kis lépéssel én is hozzátehetek ahhoz, hogy a túloldalon rosszabb legyen a turisztikai gazdaság?
Hát inkább azt mondanám, itt azért nagyon ingoványos talajon járok, de hogy ilyenkor a kínai ember végez egy ilyen költséghaszon számítást, hogy lemondjam-e a repülőjegyemet, azzal járhat, hogy a munkahelyemen, így nem tudom, megszólnak, hogy miért Japánba megyek, vagy ha mondjuk párttag vagyok, akkor a párton belüli, nem tudom, előmenetelem veszélybe lesz, hogy nem mondtam le a előre befizetett japán utamat. Általában a kínai turisták ráadásul csoportosan járnak, mert hogy ilyen turista csoportok indulnak, amelyek, és akkor a maguk az utazás szervező cégek is dönthetnek úgy, hogy tehát megkérik a klienseiket, hogy inkább most ne Japánba utazunk, hanem máshova, mert hát a fene akarja, hogy a nem tudom, tartományi kormány, vagy a nem tudom, a helyi, nem tudom, ANTS kijönjön hozzánk egészségügyi ellenőrzést tartani, hogy betartjuk el, nem tudom, ilyen szabályokat. Szóval nem olyanok a kínaiak, amire gondoltam. Nem az, hogy nem tudom, kiadja a szítjét, még hogy ne tessék ide menni, és akkor talolva, vidáman megteszik, amit megkövetel a haza, ennél sokkal praktikusabbak, meg lehet mondani, sokkal individualistábbak a kínaiak, úgy vannak vele, hogy nyilván azért vettek Japánba repülőjegyet, mert meg akarják nézni, vagy nem tudom, sőt, nem is meg akarják nézni, hanem inkább vásárolgatni akarnak ezt a szamaszt. Úgyhogy én szerintem ilyenkor készítenek egy egyénileg, meg a utazásszervezők is ilyen költséghaszon számítást, hogy mennyire éri meg nekik ragaszkodni a japán úthoz, és ezzel vállalni, hogy otthon esetleg a hatóságok elkezdenek neki kellemetlenkedni, vagy a főnökük, vagy a munkahelyük, vagy a pártitkáruk elkezd neki kellemetlenkedni. És hogyha az jön ki így a lap alján, hogy hát ezt igazából el kéne most engedni ezt a japán utat, akkor elengedik. Hogyha az jön ki, hogy tulajdonképpen mindegy, mert mondjuk egy magánvállalkozó vagyok, és úgyse szól bele senki az én ügyeimbe, és nincsen pártitkár a cégemnél, akkor simán fölülnek a repülőre és mennek. Eddig a legutolsó adat, amit láttam, az, hogy 500 ezer út lett visszamondva. Most évente, ha jól emlékszem, 5-6 millió kínai turista repült Japánba. Nyilván ennek a nagy része, hát már év vége fele közelünk, ez már megtörtént. Ez az 500 ezeres visszaesés elég jelentős, de ez azt jelenti, hogy azért még bőven vannak, akik mégiscsak felülnek arra a gépre, és mégiscsak fotózkodnak ott a Fuji-hegyjel, meg egyebekkel.
2,2 billió jen veszteséget okozhat ez a bojkott egy becslés szerint. Tehát ez egy hatalmas volumennek tűnik. Ez mit gondol erről? Ez már nagyon Japánra vonatkozó kérdés, de kíváncsi vagyok. Tehát, hogy ez fájhat Japánnak?
Fáj. A turizmus az a Japán GDP 7%-át adja, tehát elég jelentős. És ebből talán a legnagyobb, vagy a második legnagyobb ilyen beutazó tömeget a kínaiak jelentik, de bőven vannak nekik turistáik Koreából, Tajvanról, máshonnan is, tehát nem fogja megfektetni ez a japán gazdaságot, de meg fogják érezni. Tehát nem fog összeomlani, nem fogjuk a hónapi újságba azt olvasni, hogy na, Japán összeomlott, akkor ezt így elfelejthetjük, és húzzuk ki a földrajzkönyvekbe, hanem a pár százalékkal esetleg így csökkenhet a GDP. Ugye az is kérdés, hogy ez mennyi ideig tart, ezek mindig ilyen kampányszerűen, hisztériaszerűen jönnek. Most két hét mindenki iszonyatosan nagyon szörnyen Japán ellenes, Kínába is veri a tamtam dobot, és kiírja nem az X-re vagy a Facebookra, hanem a saját szociális média platformjaikra, hogy fúj Japán, utálom a japánokat, de aztán ezek így jönnek, és lehet, hogy két hónap múlva már ugyanez az ember Japánba fog utazni, hogy ott fűthető WC-deszkát vásároljon magának, mert sokkal menőbb, mint amit Kínában lehet kapni. A kínai társadalomban a különösen jellemzők az ilyen nagy felhorgadások, meg divat hullámok, amik aztán azért elég gyorsan le tudnak csillapodni.